kezdődik Turmix című közéleti magazin műsorunk, benne pedig egy olyan kérdéskört fogunk először feszegetni, amely hetek óta széles társadalmi rétegeket foglalkoztat Magyarországon. A Paks 2 projektről lesz szó. Miért az atomerőműben gondolkodik a vezetés, miért pont az oroszokra esett a választás, miért ők építik, milyen hatással lehet a leendő gigantikus beruházásnak Kalocsára és térségére? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket Font Sándor országgyűlési képviselőnök fogok feltenni mindjárt, ő a stúdiónk vendége lesz néhány perc múlva. Aztán egy kis színház nem mindennapi élményben lehetett része azoknak, akik múlt pénteken ellátogattak a Kalocsai Színházban Magyar Attila egyszemélyes előadására. A színész szívéhez különösen közel áll a Panel Ninja című monokomédia, derült ki a rádiónknak adott exkluzív interjújából, amelyben kifejtette, hogy milyen a kalocsai közönséggel együtt játszani, és hogyan született meg az egyetlen főhős, Bodovács Egon karaktere.
Kialakult Bodovács Egon, aki a panelban él az édesanyjával, egyszerűen egymás lelkét eszik, túl sokáig voltak együtt, ugye Egon már elmúlt ugye 40, és még mindig anyuval lakik, és ezért ez a Mama Hotel dolog, ez már nem működött náluk rendesen. Erről szól a dalap.
Magyar Attilával a teljes interjú még a Turmixban, de legelőbb Font Sándorral jövök vissza. Mindjárt a Nilenox után.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Corona FM 100.
Roman candles burning the night. Yeah, you are a shine. Shining light. You arrive and the night is alive. Yeah.
Koron FM 100, benne pedig a kitűnő Annie Lennox a Shining Light-tal, és hát ilyen gyönyörű napsütésben mi más jöjjön is, mint mondjuk egy ilyen dal. Na de most Paks 2, hogy ígértem a Turmixban, tény, hogy 2030-ban leállítják a paksi atomerőművet, hiszen addigra lejár annak meghosszabbított üzemideje, hogy mekkora kiesést jelent ez a hazai villamos energia termelésben, miképpen lehet ezt gazdaságosan pótolni, és más felmerülő kérdéseket tisztázunk a következő pár percben Fon Sándor országgyűlési képviselővel, aki amúgy is erősáramú villamos mérnökként diplomázott, úgyhogy abszolút szakmába vág. Üdvözlöm nálunk.
Jó napot kívánok. Köszöntöm a rádió hallgatókat.
Üdvözlet. 2030-ról beszélgetünk. Igazából 82 volt talán az első blokk, amikor az elindulhatott, és igazából, ha jól emlékszem, már évek óta annak az idejét kellene élnünk, hogy szép fokozatosan leállnak a blokkok, de ez 2030-ban lesz. Mi történt? Mit kell tudni erről?
Pontosan, nagy szerencsénkre abban az időben 76 és 82 között a akkori Szovjetunió legmodernebb technológiáját adta el nekünk, és építették föl itt Pakson az atomerőművet. Ezzel meg akarták mutatni a világnak, hogy hol tartanak atomtechnológiába. Végül ez nekünk nagyon nagy szerencsénk lett Magyarországnak. A régebbi technológiájú üzemeket Bulgáriába, Szlovákiába, Csehországban már be kellett zárni, sőt a volt Szovjetunió területén jó néhányat már be kellett zárni. Ez a szerencsénk abban is érzékelhető, hogy valóban először 2010-es határidőt gondoltak ki a mérnökök akkor, hogy egy 30 éves a kihordási idejük az atomtechnológiáknak, és miután beléptünk az EU-ba, a legszigorúbb nemzetközi atomenergia ügynökség és Európai Uniós ügynökségek vizsgálták meg az orosz technológiájú atomerőműveket, és a magyar erőművet a európai 10 legbiztonságosabb közé sorolták be, és 20 évre hosszabbították meg a kihordási idejét, és ez az a 2030-as idő, hogy azután biztosan tudjuk, hogy le kell állítani fokozatosan őket, és egy 2000 megawattnyi elektromos áram termelése fog hiányozni. Na ezt kellene pótolni valamivel. És hát a kérdés, hogy akkor mivel?
Igen, mert hogy 2030-tól akkor ezek szerint nincs pardon. Tehát, hogy annál tovább már nem lehet hosszabbítani üzemidőt.
Szinte biztos, hogy nem, hiszen egyet tudunk, hogy egy nukleáris maghasadáson keresztül hőmérséklet szabadul fel, és komoly, nagyon komoly sugárzás. Ezt kell védeni az erőműben a technológiával, beton, vas és nagyon komoly rétegzett technológiával. És az anyagtechnológusok azt látják, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy annál tovább biztonságosan védi-e a sugárzást, a belső magreakciók kiszabaduló hatását védi-e ez a köpeny, és inkább ma úgy gondolja a világon mindenhol az emberiség, hogy ezeket egyszerűen le kell állítani, hogy biztonságban legyünk. Ennyit tudott akkor a technológia. Megjegyzem, a mostanában épített erőművek már hosszabb kihordási üzemidejűek, fejlődött nagyon komolyan az atomtechnológia is azóta.
Érdekes, amit mond 1982-ről, tehát igazából az volt a mázlia Magyarországnak, ha így lehet fordítani, hogy a Szovjetunió velünk reprezentált, meg Paksal.
Így van. Most nyertünk még plusz 20 évet ez miatt, és mint említettem, az oroszok alaphelyzetben az atomtechnológiában igen jók. A vezérlés és a finom technológiákban, ami számítógép, komputer, abban nem annyira. Éppen ezért Paksnál már a teljes rendszert egy Siemens rendszer vezérli régebb óta, és így a kettőt össze lehetett hozni egy hosszabb kivitelezési, kihordási idejűre.
Hozza magával a kérdést, a korábbi kormányok, illetve a jelenlegi kormány is mindig hangsúlyozta, hogy energiafüggetlenségre kell törekedni. Ez az atomon keresztül valóban lehetséges? Miért pont az atom?
Azt tudjuk tehát, hogy kiesik 2000 megawattnyi villamos energia, és akkor kérdés persze, hogy akkor mivel pótoljuk. És menjünk végig a hagyományos technológiákon, például a vízi erőművek, vannak akiknek van ilyen szerencséjük, hogy nagy esésű folyóik vannak, nekünk nincsenek, tehát csak duzzasztó művek építésével tudnánk fölhalmozni annyi vízenergiát, hogy aztán azt lezuhantassuk. Környezetvédők ilyenkor a hajukat tépik, nem engedik, Tiszalökni is óriási küzdelmek voltak, hogy szabadott-e a tiszai víztározót létrehozni annak idején, ez egy működő mini vízi erőművünk. Tehát vízerőmű akkor nem lehet. Menjünk tovább a olajos vagy a gázos erőműveknél. Ezeket ismerjük, jó technológiák, drágábban állítják elő az áramot, mint az atomtechnológia. 12 forint környékén van az atomtechnológiával előnyert 1 kilowattnyi villamos energia. Itt már 20 forint környékéről beszélünk a gáznál. Egy gond van, hogy akkor továbbra is gázfüggőségünket növeljük, ha egy őrült mennyiség energiát akarunk előállítani, villamos energiát, gázra alapozva, mert hogy gázunk az nincs. És akkor tovább lépünk, akkor szenes erőművek. Na hát ezek meg azt a gondot mondják, a tudósok, hogy a legnagyobb CO2 a széndioxid kibocsátók. És a másik tudósok másik része pedig egyből mondja, hogy ez miatt van globális felmelegedés, és ezt kell mindenhol visszafognunk, a CO2 kibocsátás. Kvótákkal kereskednek ma a világban, hadd ne részletezzem ezt, egy másik tudományághoz érkeznénk el. Tehát szennes erőműveket ma építeni óriási kockázat és dilemma. Nem túl olcsón, szintén 20-24 forint környékén állítják elő egy kilovattnyi energiát. És akkor jön az új hullám, a megújuló energia. Mindegyike üzemel, a tenger hullámzástól kezdve a napfény, a szélerőmű, nezsán a biogáz alapúak. Probléma döntő többségében, hogy ezek akkor termelik az energiát, amikor éppen a környezeti erő hat rájuk. Magyarul van tengerhullámzás, van szél, van süt a nap. És a villamos energia egy olyan rafinált dolog, az áram, hogy ezt nem lehet tárolni. Tehát megtermelődik, és ott rögtön fogyasztani kellene. De hát ezek az előbb említett megújuló energiák, ezek véletlenszerűen termelik az energiát. És ma a komoly tudományos kérdés, hogy hogy tároljuk le ezt a villamos energiát. Tehát megtermeljük, ráadásul nagyon drágán, 36 forint környékén van egy kilovattóra, tehát pontosan háromszoros az atomerőművi technológiának. És utána hogy tároljuk le? A mai modern villamosmérnöki tudomány egyik legnagyobb kutatási területe a villamos energia tárolása. Osztrákok egyszerűen oldják meg, például vizet őrült mennyiségben felszivattyúznak a megtermelt véletlenszerű energiával a hegy tetejére, és másnap, amikor a fogyasztás beindul, mert napközben van, és a háziasszony elkezd reggel kávét főzni, és az ipari üzemek beindulnak, tehát kell a villamos energia, akkor a hegytetőről lezuhantatják egyszerűen ezt a nagy mennyiségű vizet. De hát nekünk még hegyünk sincs, ahol ezt az egész játékot eljátszanánk. Úgyhogy maradt úgy tűnik, mind a régebbi kormány, mind a jelenlegi kormány egyértelmű álláspontja volt, atomerőművi technológiával kell pótolni a kieső, bezárásra ítélt egyes paks egyesnek a kieső energiáját.
Érdekes szemléletes példa, pont ez az osztrák, de még anno lehetett látni ilyen ismeretterjesztő filmet is, amelyben szemléltetik, hogy egy nagy teremben szobabiciklin ült legalább 40 ember, és egy családnak a reggeli villamos energia fogyasztását kellett volna neki kerékpáron megtermelni. És ez volt egészen elképesztő, hogy nagyon kellett hajrázni 40 sportolónak, amikor bekapcsolt a mikrohullámú sütő. Tehát nagyon nagy jellegű fogyasztás, és az reggel elindul. Ezért is mondjuk korábbi tudósok vizionáltak, hogy valószínűleg nekünk is magas területre kellene ilyen megújuló energiával nagy medencéket építeni. És akkor megint elkezdtek azon gondolkodni, hogy na jól van, de hol van a környezeti hatás? Tehát hiába megújuló, hogyha ennek ellenére akkor a területeket...
Komoly beavatkozások, komoly környezeti behatások és beavatkozások vannak. Egyébként egyes országokban például a szélerőmű rendszereket, a wind farmokat általánosan elfogadott angol nevén is környezeti terhelő hatásúnak mondják. Egyszerűen ilyen 200-300 méteres oszlopok nőnek ki a földből, madarak vonulás idejének a megzavarásával és mindenne. Tehát egy nagyon vitatott helyzet, hogy mi is a megújuló energia. Tehát ez egyáltalán. De a még nagyobb probléma nekem, mint villamosmérnöknek, hogy nagy teljesítmény leadásra egyelőre nem képesek. Tehát tudunk mindent kicsiben, nagyon szép, ügyes, mozog, billeg és tekeri, és nem tudom még hányféle megújuló energiatermelés van, de teljesítményt, nagy teljesítményt nem tudnak leadni. És most sokan példáloznak, hogy bezzeg Németország bezáratja az összes atomerőművét, egyébként egy politikai kompromisszum miatt teszik ezt meg, nem gazdasági racionalitás alapján döntöttek így, bezárják, rendben van, de kevesen tudják, hogy a kieső villamos energia pótlására egyrészt újra elkezdték üzemeltetni a szenes erőműveket, ami óriási CO2 kibocsátó, zárójel bezárva, kettő, Franciaországgal kötöttek egy áramvásárlási szerződést. Azzal a Franciaországgal, amely Európában a legnagyobb mértékben közel 80%-a atomerőművekből állítja elő a villamos energiát. Magyarul, hát Németország úgy döntött, hogy nem használ atomtechnológiát, de az áramot az atomtechnológiával előállított áramot fog importálni Franciaországtól, ahogy kiesik nekik az atomerőművi áramtechnológiájuk.
Na ezt próbáljam megértelmezni. Tehát, hogy ebből a szempontból hát, nem érzem logikusnak az ottani atomerőmű leszerelést, hogyha ugyanabból pótolja. Neki csak az lehetett a fontos, hogy ne a saját területén legyen talán.
Részben, mint említettem, egy súlyos politikai kérdés volt. Fukushima után az akkori zöldek és az ellenzék teljes erővel rászállt, hogy be kell zárni az összes atomerőművet, mert ez veszélyeztetett, fenyegetett és minden egyebet. És a közismert, hogy most nagy koalíció van ismét, már a harmadik alkalommal Németországban, és csak abban tudtak megállapodni, hogy közösen döntik el, hogy nem lesz atomerőmű, mert bármelyik mondta volna, hogy lesz, akkor a másik oldal félve politikai előny szerzett volna azzal, hogy már pedig ők veszélyeztetik a német lakosság biztonságát ezzel az atomerőművel, meg lámlája itt van Fukushima, meg stb. És egyszerűen politikai kiegyensúlyzás miatt döntöttek közösen úgy a két nagy koalíciós partner, hogy mind a kettő rábólintott, hogy jó, akkor leszereljük az atomerőműveket. Persze ez hosszú idő, ez több tíz éven keresztül fog történni, de egyelőre mégis így döntöttek. A világ fejlett országai egyelőre értetlenül állnak a német döntés előtt, mert Németországban a Jülich Egyetemen voltam ott, ott van a legnagyobb megújuló energiakutatás, félelmetes, ami ott történik. Minden a nádaratástól kezdve a szél és tengerhullámzás, és mindent kutatnak. Európa legfejlettebb ilyen egyeteme. És mégis ők is elmondják, hogy képtelenek pótolni, nem fogják tudni pótolni az atomerőművi villamosenergia kiesés Németországba. Ráadásul a világ első vagy második legerősebb gazdaságáról van szó, úgy szép csendesen jegyezzük meg, borzasztó nagy energiaigénye van a német gazdaságnak. Ezt a tudósok, mérnökök látják is, de a politikával nem tudtak egyelőre megküzdeni. Hát ezért a racionális döntés az volt, hogy akkor kezdjünk el áramszerződéseket kötni, hogy nehogy áram nélkül maradjon Németország. Szóval mondom, egy kicsit értetlenül állunk az egész történet előtt. Politikai döntés született. Mi nem értünk vele egyet. De ez az ő doguk.
Igen, persze. Vissza Paks 2-höz. Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk a reggeli műsorunkban Kis Ádám atomfizikussal, ő a Magyar Tudományos Akadémia tagja, és azt mondja, hogy ő boldogan támogat mindenféle megújuló energia forrás. Csak neki egy problémája van, hogyha ezt támogatjuk, hogy az a mennyiség, amekkora igénye van az országnak, ez ebből a jelenlegi körülmények között egyszerűen kitermelhetetlen, tehát atomra van szükség. Ezen belül ugye megérkezett Paks 2, ami késztény, de ezt a kérdést is sokan felteszik, hogy miért pont az oroszok építik.
A fizikus úrral szinte teljesen egyetértek, ha bár én nem ismerem személyesen, de ugyanezt gondoljuk. Szóval itt nincs, nem lehet túl nagy mozgástér, aki komolyan egy valamelyest ért ehhez a területhez, az nagyjából ugyanezt fogja elmondani. Én 80 és 85 között végeztem az erős áramon a Budapesti Műszaki Egyetemen. Nekünk rendkívül nagy izgalmat adott, hogy beindult a 82-ben az első blokk, tehát másodévesek voltunk. Többször jártunk itt az építkezés alatt is. Mi végigjártuk az összes Magyarország erőművet, tehát nem a levegőben beszélünk, nagyjából tudjuk, és nem vagyunk bolondok. Én is féltem magamat, a jövőmet, a gyerekeimet és mindenkit, de egyszerűen racionalitások is vannak a világon, egyelőre itt tartunk. Tehát akkor döntés született, mind az akkori 2008-2009-ről beszélek, az akkori kormányoldal is ezt az előterjesztést tette, hogy atomerőművi technológiával kell. Mi akkor ellenzékben voltunk, megszavaztuk, nem tettünk semmi mást, mint tovább vittük a 2009-ben történt parlamenti határozatot, tehát atomerőművi technológia. És hogy miért az oroszok? Ez egy logikus, jogos kérdés, de logikus válaszok is adódhatnak rá. A világon az amerikaiak, kanadaiak, franciák, dél-koreaiak, japánok és az oroszok tudnak egyáltalán komoly atomerőművi technológiát felmutatni. Az oroszok egyedüliek jelenleg, akik a világ legtöbb pontján saját országukon kívül építenek atomerőművet. Senki más nem épít jelenleg ennyi atomerőművet. Magyarul egy olyan technológiát adnak olyan biztonsággal és olyan áron, nem lényegtelen szempont, amelyet a kívülálló országok, akik építetni szeretnének ilyet, ezt nagyon díjazzák. Ugye az első ütemet, első nagy rendszert oroszok készítették. Itt lesz egy időszak, amikor együtt kell működni a már felépült atomerőműnek és az éppen leállításra ítélt atomerőművi blokkoknak. Ez egy szinkronitási problémát fog fölvetni. Sajnálatosan az ukránok amerikai rendszert építettek egy blokkot, ők meg akarták mutatni, hogy akkor leválnak az oroszokról, ez néhány éve, tíz éve történt. Azóta nem tudják összeszinkronozni az amerikai építésű atomerőművüket az orosz technológiával felépített hálózatukra. Magyarul, abba a hibában nem nagyon szeretnénk beleesni, hogy a régi erőművi blokk orosz technológia, az új, legyen bármi más, de nem orosz, és a kettőt össze kéne szinkronozni, és úgy, hogy ne rázza szét az egész rendszerünket, ez képes leálláshoz vezetni, hogyha egy erőmű, legyen ez egy szenes, olajos vagy vízerőmű, aszinkronitási probléma merül fel, akkor egyszerűen szétold minden biztosítás, és megszűnik megszűnik a villamos ellátás. Tehát egy ilyen problémával nem nagyon szeretnénk volna belemenni, hogy a két atomerőművi technológiát teljesen eltérő logikával és tulajdonosi háttérre építi fel az egyik, illetve a másik közösség, és egymásra mutogatnak, hogyha véletlen valami baj történik, és a vesztes biztos, hogy Magyarország, illetve a magyar fogyasztók. Tehát itt ilyen probléma nem lehet. Orosz az egyik technológia, orosz a másik, nekik kell a szinkronitást és mindent megoldani. De van itt egy nagyon komoly pénzügyi kérdés is. Az oroszokon kívül mindegyik más atomerőművet építők, ők magánvállalkozások. Kőkemény magánvállalkozás, mindegyik országi, amit az előbb felsoroltam, kivéve az oroszok, ez 100%-ban állami. Egyedül ők voltak
azok... Rosszatom, csak a pontos ekedvét, ugye?
Köszönöm szépen, a Rosszatomról van szó. Egyedül ők azok, akik azt mondták, hogy rendben, akkor azt a 3000 milliárd forintot, amiben nagyjából ez kerülni fog, ezt 10 éves futamidővel megfinanszírozzák, úgy, hogy 10 évig semmit nem kell még Magyarországnak fizetni, és utána kezdődnek majd a részfizetések. Euróban számoljuk ráadásul egy olyan kamattal, amihez, hogyha most nyílt piacon felvennénk, Magyarország nem kapna ilyen kamatszinten ennyi összegű eurót, miközben egy vagyoni érték fel fog épülni. Tehát ez itt lesz, ez a dolog, ez nem egy kölcsön, amit visszafizetünk, hanem ez egy beruházás, aminek az ára az itt megvalósul, és az oroszok ezt teljes egészében megfinanszírozták. Ez hihetetlen nagy könnyebbséget jelent, mert közben bennünket az EU a költségvetési szigor miatt az pórázon tart, rövid pórázon, ez a úgynevezett 3%-os költségvetési hiány, ez mindvégig be fogja tartatni, mi most be is tartjuk, senki még a jelenleg leköszönő kormányon kívül nem tartotta be, ezért volt az, hogy ez a túlzott deficit eljárásban mentesítettek bennünket, mert 3% alatt tartottuk folyamatosan a hiányt. Lényege, hogy ez a beruházás így nem terheli meg a magyar költségvetést, tehát abszolút nyugodtan tudjuk számolni, hogy a 3% hiányt hogy tartsuk meg, és meg fogunk mindenkor felelni az EU-nak. Megjegyzem, hogy az EU már megvizsgálta az orosz a beruházást struktúráját, és hogy az oroszok fogják építeni, és nem talált elvi kifogást. Némi megjegyzést tett, hogy majd szeretné, hogy precíz és pontos tájékoztatás legyen a különféle atomenergia ellenőrző csoportoknak. De hát ez természetes, eddig is így volt, úgyhogy minden elvi engedély az EU részéről is megszületett.
A stúdióban Fonts Endőr országgyűlési képviselő, a téma Paks 2, azoknak, akik most csatlakoznak. Jöjjünk már egy kicsit közelebb. Nézzük meg, hogy kalocsai régió, illetve a paksi régió, és talán ez az országrész milyen hatást lát majd, viszont milyen hatást gyakorol rá Paks 2?
Kalocsa térségében van egy komoly üzem, a Glencore, amit fogtőn épült, és ezt Orbán Viktor miniszterelnök adta át. Itt volt az első alkalom, amikor a Glencore nemzetközi tulajdonosaival egy zárt tárgyaláson vettünk részt, jó magam is, és ott jelezte, hogy várhatóan a paksi atomerőmű építések következményeképp egy híd fog felépülni Paks és Kalocsa között. Ez egy hihetetlen nagy lehetőséget jelent itt a térségünknek. Egyébként mind a paksi, a dunántúli, mind nekünk. Ha megemlítem magát a híd tényét egyrészt, de ehhez kapcsolódó olyan lehetőség, mint a kórház, a itteni kalocsai kórház kihasználtsága. Pakson nincs kórház, és az egész térség ellátását lehetne biztosítani. Megemlítettem azt a hulladékgazdálkodás, szemétszállítási problémát, amivel Paks és térsége küzd. Ma a Baranya megyében hordják a szemetet, itt pedig egy regionális befogadó, komposztáló és egy válogató, tehát egy recirkuláló, egy feldolgozó üzemben gondolkodunk most itt a térségben. Megemlíthetem azt a infrastruktúrát, amit a volt laktanyákat jelenti, hogy akár a munkásszállásokká nagyon könnyedén át lehetne alakítani ezeket az épületeket, és nem kellene szellemváros felépíteni, mert itt 10 000 fő munkaerő kell majd, nem beszélve a beszállítókról, ami minimum 40%-ban magyar vállalkozásoknak kell lenni. Ez a minimum, szerintem ez fölé fog menni, mert jelentős a magyarországi képesség arra, hogy ilyen technológiákhoz alvállalkozóként beszállítók legyenek. A 10 000 munkaerő az pedig egyértelmű, hogy nem Dunántúlról toborozható, mert ott lekötött munkaerők vannak, ez csak Duna-Tisza köze és a Tiszántúl lehet. Na ezért is kell a híd. Úgyhogy a térségre úgy látjuk, hogy egy nagyon komoly, szerintem, mivel a helyzet egyszerűen fizikailag mi vagyunk a legközelebb a beruházáshoz, a legnagyobb nyertesei lehetünk ennek a térségnek. Tehát a szállítmányozáson keresztül a kézi munkaerőig lezárva minden szinten itt a térséget meg fogja mozgatni ez a hihetetlen mértékű beruházás.
Amely rajtja és vége, akkor ezek szerint is a tervek alapján is reálisan?
Hát ez néhány szerződés, tehát néhány éven belül, tehát ebben a következő kormányzati ciklusban bárki is a kormányzati erő, el fog kezdődni a beruházás előkészítése, tehát itt el fognak indulni a nagy monstrumok és a földgyalúk és a kijelölés és minden egyéb, és ugye, mint tudjuk, a másik pontja az a 2030, amikor már működnie kell az egyik olyan blokknak, kettő blokkot fognak építeni, kapacitásban ugyanannyi lesz, mint a most majd leállításra kerül 2000 megawatt összegiségében, és egy 2000 megawattnyi új teljesítmény fog felépülni, azaz bővítésről szó sincs, itt hangsúlyozni szeretném. 2000 megawattot kiváltunk, új technológiájú 2000 megawatt teljesítménye. 2030-ra már menni kell az első blokkjának, az új rendszernek, mert közben már a legelőször beindított, 1982-ben beindított egyik blokkot már addigra le kell állítani, és nem szeretnénk, hogy áramimportra szoruljunk.
Hát ezek alapján akkor elméletileg ez össze is jöhet, mi több, akár az eladás is a párhuzamosan üzemelő blokkokról, talán erről is volt szó, hogy pár évig talán értékesíthető.
Pontosan egy átmeneti 4-5 éves időszak lesz, amikor a lecsengő bezárásra ítélt egyes blokk még üzemel, és ott 4 blokk működik, ők állítják elő összességében a 2000 megawattot, és ezek egyenként lesznek egy tervszerű ütemmel leállítva, de közben már az új blokk egyike már felépül, és itt egy plusz energia mennyiség is színre lép egy 4-5 évig. Igen, ekkor akár képesek vagyunk, lehet, hogy a németeknek, nem tudjuk, de lehet, hogy őnekik is majd tudunk energiát eladni.
Von Sándor országgyűlési képviselő, köszönöm szépen, hogy itt volt, jó munkát kívánok önnek.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Viszontlátásra, minden
jót.
Fél 11 van, ez a Turmix, benne Heinz Gábor érkezik, aztán Magyar Attilával jövök vissza, akivel a Múlt heti Panel Ninja című előadás után beszélgetünk. Egy kicsit elárul többet a darabról, amely március 14-én újra látható a Kalocsai Színházban.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Corona FM 100.
He was a day angel light with a sunset like fire. I had you in my arms. Those first fragile words, some kind of conversation. Your life had just begun. You don't need to hurry. I pretend not to worry. I'll be near you when you call. Oh, with the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worth. Every step along the way, every night and every day, I'll be there.
Learning to let go,
oh, oh, oh.
Learning to let go.
I don't wanna say goodbye, but I gotta let you fly. And so I'm
learning to let go,
oh, oh, oh.
Learning to let go, oh,
oh. Funny how time passes by. Now and then we sit together. You ask for my advice. I don't have all the answers. Just do your best and don't lose that sparkle in your eyes. Oh, 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 oh. With the wind behind you and the sun in your face, it makes everything worthwhile. Every step
Yeah, so pour another round and throw it back until it's down. Let's go.
közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
Üdv a Korona FM 100-on, ez a Turmix című közéleti magazin műsorunk, 3 perc múlva 3:41. Az imént Font Sándor országgyűlési képviselővel beszélgetünk a Paks 2 projektről, és időközben jött hallgatói észrevétel is, teljesen jogosan. A hallgató azt a kérdéskört feszegett, amiről nem ejtettünk szót ebben a beszélgetésben, időhiányában már nagyon sok mindenről esett szó, hogy a fűtőelemeket a Paks 2 hol fogja tárolni, a kiégett fűtőelemeket. Erre is van természetesen válasz, és azt ígérte Font Sándor, hogy a Facebookon minden további nélkül nyilván válaszolni fog a hallgatónak, tehát egyrészt ott keresse a választ, másrészt pedig előjáróban is előzetesként annyit mondok ahhoz a válaszhoz, hogy Oroszország vállalta a kiégett fűtőelemek elszállítását és tárolását, a többi pedig ott elolvasható nála. Egy atomerőműhöz képest mindenképpen könnyedebb témával folytatjuk tovább. Múlt pénteken tűzte műsorára először a Kalocsai Színház a Panel Ninja című monokomédiát, amely számos napjaink emberének életére jellemző mozzanatot vet a humor górcsöve alá, időnként görbetükröt tartva a közönség elé. A főként szívderítő, néhol pedig szívszorító történetet, azaz Bodovács Egon életét Magyar Attila népszerű színésztárja nagy érdemű elé. Az előadást követően Vörös István szerkesztő riporterünk beszélgetett a színésszel a hősé vált antihős megszületéséről, a Mama Hotel jelenségről, improvizációról, az életről és a darab kalocsai fogadtatásáról. Gyorsan jegyzem meg előjáróban, hogy a Panel Ninja március 14-én még látható.
Hogyan született meg ez a darab? Hogyan született meg mindaz, amit itt majdnem két órában láthattunk egy személyben tőle?
Igen. Bodovács Egon, mint főhős, úgy született meg, hogy én már nagyon régóta terveztem, hogy legyek már egyedül a színpadon egy kicsit, mert ugye mindig nagy társasággal vagyunk ott, és ez ad egyfajta biztonságot, de én megpróbáltam ugye a Niagarán egy kötélen, és biztonsági háló nélkül is ugyanez, tehát hogy egyedül egy monodrámába, de mondjuk úgy, hogy monokomédiába, vagy mondjuk úgy, hogy nem egy régi poros darabban, hanem egy maiban akartam szerepelni Bodovács Egonként, mint főhős, és akkor megtaláltam Pészabó Istvánt, aki az én régi cimborám, ő írt már filmeket, színdarabokat, és akkor mondtam, hogy készítsük el közösen, és a közös pedig úgy volt, hogy ő leírt egy ötletet, átküldte, de megbeszéltük, megint leírta, megint átküldte, megint dolgoztunk rajta. Én elmondtam az én véleményemet, ő az övét, és akkor kialakult Bodovács Egon, aki a panelban él az édesanyjával, és egyszerűen egymás lelkét eszik, ugye, mert túl sokáig voltak együtt, ugye, Egon már elmúlt ugye 40, és még mindig anyuval lakik, és ezért ez a Mama Hotel dolog, ez már nem működött náluk rendesen, illetve az egészséges együttélés rovására ment. Erről szól a dalap, közben persze Egonnak ugye álmai vannak, ő mindent szeretne, és majd anyuka nélkül, és egyedül, és nem a panelba, hanem a Loire-menti kastélyba, és egyáltalán egyet nem tesz meg Egon, nem lép ki az ajtón, és nem csinálja meg ezeket a dolgokat. Jézusom. Szóval az történik, hogy ugye nem csak ugye egyedül szerepelek a darabba, de a háttérmunkások azok azért a fényt, a hangot, a technikát, a projektort, ott adogatják nekem a ruhát, mint mondjuk az a nevünk, hogy Fregoli Színház. Hát szóval tényleg, mint volt egy Leopold Fregoli nevű ember, egyébként ő találta fel a Fregolit, na mindegy, és ő ilyen átöltöző művész volt. Hát én is hasonlóképpen hozzá így gyorsan öltözöm át anyunak, aztán újra vissza Egonnak, meg a ninja ruha, meg minden, szóval mindent föl kell venni. Egy szóval egy kiszolgáló személyzet, aki hát, amint halljuk, néha ugye balesettel törzúz, de egyébként nagyon erősen szolgálja az előadást. És akkor így megszületett lassan Egon figurája. Azért nem hívtam rendezőt, hogy ne legyek konfliktusban a rendezővel, ezért majd én megrendezem magamat.
Egyébként történik ilyen?
Szoktam konfliktusban lenni a rendezővel, így van, néha mást képzelünk a dolgokról, de ez csak azért van, mert gondolom neki is, mint rendezőnek, meg elmény színésznek van egy erős elképzelésünk, és ez néha ütközik, de én azt mondom, hogy abból, hogy vélemények ütköznek, abból még születhet jó, de ha mindig mindennel egyetértünk, akkor lehet, hogy nem. Na, mindegy, de lehet, hogy akkor is nem.
Tehát ott tartottunk, hogy rendezés.
Igen, igen, és akkor úgy gondoltam, hogy ki más rendezhetné, ha nem én, mert én eleget tudok ahhoz magamról, meg az anyával való együttélésről, ugye kérdés hangzott el arról is, hogy mennyiben ugye hasonlít ez rám, vagy mennyire vagyok én. Én is ugye imádtam az anyámat, és tényleg nagyon sokat voltam vele, nem laktam vele ugyan sokat, mert a mi generációnk már olyan 18 éves korában egybe le akart jönni. Tehát a legzsúfoltabb albérletben is hajlandóak voltunk elmenni, csak hogy mi már önállóak vagyunk, és már nem anyuval meg apuval élünk. Ma már kicsit másképp van a helyzet, nyilván ennek millió oka lehet, de lényeg az, hogy ma már többször fordul elő, hogy hogy esetleg 20-30, esetleg 40 körül is még anyuval élünk, amivel semmi baj nincsen, csak így aztán kialakulnak dolgok. Ugye anyu nem akar elengedni, de közben néha azt mondja, hogy miért nem mész már, miért nem csinálsz valamit. Egy szóval erről szól ez a kis vidám színdarab, és aztán a végén ugye, hát ha nem is az álma teljesül be Egonnak, de hát megtörténik valami, amire nem biztos, hogy számítunk.
Rengeteg kérdés kavargott a fejemben, miközben néztem az előadást. Az első, ami eszembe jutott, az önmegvalósítás volt, ami rengeteg szerv elhangzott különböző formában. Ugye Egon szájából már rögtön a nyitó jelentek egyikében, én, a pozitív gondolkodás. Ez mennyire vagy te?
Hát én csak bámulattal nézem azokat, akik ezeket mondják, és megmondom őszintén, én hajlamos vagyok ugye a pesszimizmusra, mert na, biztos, hogy megint én, már gyerekkoromban is, ugye, na, kit fognak feleltetni? És odaszóltam, hát szerintem engem, Magyar Attila. És engem. Tehát, hogy nem, én egyszerűen a pesszimizmust azt manapság úgy értékelem, mint realizmust. Tehát az maga a valóság. Na, majd pont nekem jön majd a fizetési felszólítás. Jön! Tehát, hogy úgy beletrafálok, érted? Vagy ott áll a utcasarkon, nem tudom, a rendőr, és akkor megyek az autóval, hát szerintem ki fog szólni, le fog állítani. És igen, de abba egyet kell értenem néhány emberrel, hogy valóban az ember úgy látszik néha bevonza. Vagy a jót, vagy a rosszat, vagy amire sokat gondol, vagy amire egyáltalán gondol, de biztos valamit bevonzunk. De szóval erről fantáziál Egon is, hogy ezek az energiák vajon hogy működnek, hogy a pozitív gondolkodással be lehet-e vonzani valamit, és a hit erejével akkor majd igen, és valójában egyébként a válasz minden olyan dologra, ami pozitív, az igen, és ami negatív, az meg nem.
Nekem volt olyan érzésem itt az előadás közben, hogy ez időnként egyfajta görbetükröt fordít kifelé. Gondolva itt a számítógépes, ugye közösségi oldalon küldözgetem az adatlapot, meg hasonlók, meg alapból ez a Mama Hotel helyzet, amit már vázoltál. Nekem egy picit volt egy ilyen görbetükör érzésem.
Hát igen, van, és örülök, hogy észrevetted, vagy aki észrevette, mert tényleg van egy ilyen. Tényleg van az is, hogy kötődünk a számítógépen, nem tudunk felállni, csak ott vagyunk, az élő szó az már nem, az nem az erősségünk, és akkor inkább már nem megyek most sehova, inkább majd itthon a gép előtt jól elleszek. Hát én is éjszakánként hajnalig meg tudok 4-5 filmet nézni, tehát most néztem végig az összes James Bondot. Hát egy éjszaka alatt, nem? Na szél az rendben van, nem? Elkezdtem 6-kor, hajnali 3-ra már elkezdtem a Sean Connery-nél, és hajnali 3-ra már tartottam a Daniel Craig-nél. Tehát, hogy azért szépen végigvettem. A Brosmaneket kicsit átugrottam, de egyébként, tehát, hogy ma már az időt el lehet tölteni. Régen a társaság, az együttlét, az ugye nem volt internet, nem volt. Így van, van egy kis, hát görbe tükör, a fene tudja, de minden esetre van egy éle annak, hogy kezeljük a számítógépet, hogy mire használjuk, ugye ez az egész Chuck Norris őrület, hát nem is ismerem, azt tudom ki az, hogy létezik, hát ott van a filmen, de és akkor ő van, dehogy van, de nekem nincs, de van. És akkor egy idol, amit én majd magamévá teszek, és akkor ő igen, apu meg nem, de apu is, mert azért, mert már nem él, de akkor aput meg valami ködbe burkoljuk, hogy ő mekkora ember volt. Igen, van egyfajta görbetükör, így van, de minden is ezt a humor nyelvén próbálom megfogalmazni, és nem akarom azt, hogy most itt nagyon szomorkodjunk, vagy nagyon azt mondjuk, hogy jó, de keményen megmondtam. Nem, csak lágyan, finoman, viccesen.
Azért a végén mégis volt itt egy kis visszahúzása a való világban. Nem mondjuk el nyilván, mi történt, nézze meg azt, és aki hallgatja az interjút, de azért csak a fantáziálásból ott maradtunk mi abban a székben, illetőleg te magad ott a színpadon.
Igen, meg kell mondjam, nagy büszkeségem, mert ezt a zenét, ezt a barátom írta a zenét, én megírtam a szövegét, és én is éneklem, nem tudom, hogy föltűnt-e. Hoppá, igen, én éneklem, úgy írtunk még egy pár dalt, de ez tulajdonképpen csak így a fióknak, de mindesetre ez a dal, ez valóban ugye arról szól, hogy ugye mindannyian valahol legbelül ugye azt a kisgyerekkori, azt a 4 éves mondatot mondjuk egy életen át, hogy mama nézd, mit tudok. Tehát, hogy már tudok mezt, tudom azt, már tudok labdát dobni, már tudok a Billin egyedül ül. Tehát, hogy minden csak a mamának, ugye, vagy a papának, hogy végül is tartok tőle, bár nem vagyok benne biztos, hogy az egész életünk az nekik való megfelelés, még ha nem is tudatos, de a nekik való megfelelésből áll, hogy elmondhassuk, hogy na ugye, büszkék lehetnek ránk, és hogy, és hogy nem kell szégyenkezniük, nem tudom, való tudat alatt biztos ennyire erősen kötődünk a szüleinkhez, bármilyen formában nevelkedtünk is, tehát ha elhagyott, vagy ha korán ment el, vagy hogyha mindez, szóval mindenképpen, vagy éppen azért, mert nem ismertük, akkor azért, tehát vagy a hiánya, szóval az igazság, hogy az anya-gyerek viszony, amit boncolgat a darab is, az ugye sokkal mélyebb ennél, viszont az benne a jó, teljesen véletlenül persze trafáltunk ebbe bele, hogy hát mindenkit érint. Tehát, hogy mindenki vagy gyerek, vagy szülő és gyerek egyszerre, tehát, hogy végül is ez egy széles réteget ölel fel.
Ez vitathatatlan. Viszont visszatérve a darabra, ami szintén megfogalmazódott bennem, létezik ebből az előadásból kettő, ami ugyanolyan?
Mondom az arányt, 80-20, tehát 80% az, ami le van írva, és tényleg le van írva, és az, ahhoz tartom magam, és egy 20, vagy annál valamivel kevesebb az, amiben szabad vagyok. Ez mindig az aznapi közönség, egy picit vagyunk ugye interaktívabb, azért nem mondhatjuk, hogy nagy arányban, tényleg egy ötöd része csak, ami mozgatható, de azt mozgatom is, mert minden közönség, ugye nem csak én vagyok más minden este, hanem a közönség is más, tehát úgy mondom, köteles is, hogy az, én nem azt gondolom, hogy csúnya, amit mondok, de én az aznapit játszom. Tehát az aznapi előadást játszom. Van, aki ismétli mindig, mert meg tudja ismételni, meg megismétli magát, nagy erény az is. Én az a fajta vagyok, aki szeret improvizálni, ha valami történik, akkor azt szeretem. Ugye itt is elcsattant 2-3 lámpa, hát most nem lehet figyelmen kívül hagyni az élet történéseit, nem? Hát ha egyszer egy repülő elmegy a fejünk fölött, és nem halljuk egymás hangját, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nem történt semmi, vagy ha belelépünk egy pocsolyába, hát akkor bele van lépve. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem. Ugye máskor bizonyos helyzetekben próbáljuk leplezni, hogyha történt, mit tudom én, ugye leettem magam a fagyival a társaságba, de nézek körül, és nem, semmi nem történt, majd így rakom a kezem. Nem, le van-e? Hey, nézzétek már, leettem maga. Tehát vállaljuk fel, hogy aznap olyan dolgok történnek. Vagy ugye nyilván nem kell megijedni, de egy bátor önként jelentkezőt kihívok a színpadra, egy hölgyet, de így sincs semmi, mert ugye ez se lehet mindig ugyanaz, ugye? Nem beépített emberről van szó. Egyébként nagyon érdekesen viselkednek ezek a színpadra feljövő bátor jelentkezők, hölgyek. Mindenki azt hiszi a végén, hogy az mind úgy meg volt csinálva, hogy az be volt építve, és az meg volt beszélve, mert különben nem így lett volna. Volt már olyan is, aki leugrott a második emeletről, és eljátszotta, hogy ő leugrik. Ez egy fiatal hölgy volt, és akkor mondták, hogy persze, meg volt beszélve, soha nincs megbeszélve.
A közönség színész interakcióra jutott eszembe, hogy ha esetleg bátortalan is a közönség, gondolom akkor is a taps, a nevetés, ami nem annyira közvetlen visszajelzés, mint amit mondjuk szeretnél, de mindenképpen visszajelzés, és ezek is gondolom, vagy úgy éreztem, hogy formálják a darabot.
Így van. Az igazság, hogy most már egy jó párszor eljátszottam, és a következő dolog történik. A néző beül, és bár nagyon kíváncsi rá, hogy mi fog történni, mégis nagyon sok embertől hallottam, hogy hát kicsit féltünk, hogy egy személyes, meg nyújját, akkor mi lesz, akkor esetleg nem tudom, most végig verseket fog egy sámlin ülve szavalni, és akkor ott fogunk unatkozni, és akkor úristen, de hát csak nem tán, hát ez a fiú, ez a vicces fiú, azt ez a magyar Attilát, valamit csak fog csinálni, menjünk, jó van, Margitkám, menjünk el. És akkor valahogy eljönnek, és akkor mint a lentkerék, tehát lassan indul be az egész, hogy föl kell fogni, hogy most ez itt valamit van, mert egyszerre szól a tévé, szól a telefon, szól anyuka, és ott vagyok még én is. Tehát egyszerre egy csomó inger éri a nézőt, és akkor úgy érzem, ahogy mint a gőzmozdony, a gőzgép, ahogy beindul, úgy jönnek velem, és nem tudom, biztos megfigyeltette is, hogy lassan indul be, de aztán a felétől meg már ő viszi a dolgot, tehát már ő akarja, hogy na és én ekkor nyílok ki igazán, ekkor szeretem, mert úgy érzem, hogy na most megvan, és akkor innen már akkor én viszem a gőzöst kanizsára, kalocsára.
Milyen volt a kalocsai közönséggel együtt játszani? Korábban, amikor beszélgettünk, akkor tényleg szuperlatívuszokban beszéltél a kalocsai színházról és a közönségről is. Milyen volt velük játszani ezúttal a panel nincsában?
Nem csalódtam a kalocsai közönségben, megmondom őszintén, ugye már többször játszottam itt, ezt is elmondtuk a múltkor, és igazából számítottam is rájuk, tehát hogy együttműködőek lesznek és ott lesznek velem, és tényleg így volt. És meg kell mondjam, hogy amikor a csöndek vannak a nézőtéren, itt Kalocsán is, hogy azt érzem, hogy akkor sem lankad a figyelem. Valami még eszembe jutott, ami Budapestre nem annyira jellemző, hogy a például itt Kalocsán is, de más vidéki nagyvárosokban is megfigyeltem, hogy sokkal, és ez nem negatívum a Budapestre, csak azt mondom, hogy a nézői tisztelet az, az sokkal mélyebb, vagy sokkal, sokkal hogy mondjam, sokkal inkább kézzelfoghatóbb, érzékelhetőbb. Ők szerintem azt is szeretnék, hogyha tényleg, most az előbb azt mondtam, hogy verseket mondok egy Sámlin, de szerintem az iránt is meg lenne a tisztelet. Lehet, hogy a Pest nagysága miatt ez már ott egy kicsit csalódás lehetne, hogy nem ezt vártuk. De itt megvan ez a fajta színház iránti, vagy nem is tudom ezt hogy mondjam. Ugye most dicsérni akarom a dolgot, de nem úgy, hogy hanem ez tényleg eszembe jutott. Hogy ki tudja várni, érzem, fönt lehet érezni a színpadon azt hogy kicsit unatkoznak, vagy nem unatkoznak, vagy figyelnek, vagy nem, és én tényleg ezt a tiszteletet, ezt szerettem a színház iránt.
A végén talán ez lehet az oka, hogy többször is szólták értelangosítót, hogy kapcsolják fel a villanyokat, hogy lásd a közönséget?
Hát egyrészt azért akartam, hogy lássam, másrészt én azt szeretem, hogyha nem én erőszakolom ki azt, hogy még tapsoljon azáltal, hogy a színpadon fény van, a nézőtéren meg sötét, hanem én azt szeretem, hogyha a nézőtéren hamarabb följön, még taps alatt följön a fény, hogy a néző döntsön arról, hogy meddig marad és meddig tapsol. És ezért próbáltam ugye utasítani a világosító fülkét, hogy hamarabb adják fel a nézőtéri fényt, hogy ne érezzék azt, hogy én most így kikövetelem, hogy tapsoljanak, mert ugye a néző is intelligens, és érzi, hogy még nincs nézőtéri fény, akkor még tapsol, de én azt akarom, hogy önmagától tapsoljon, és legyen fényben, és én is lássam őket.
Hát én ott ültem a nézőtéren, és nekem nagyon őszintének tűnt ez a taps.
Én is, hogy mondjam, szerénységem tiltja, de nagyon örülök, és én is azt éreztem.
A legközelebbi előadáson is legalább ekkora tapsot kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is. 14-én találkozunk.
Így van, március 14 lesz, csak én teszem hozzá, akkor gyorsan köszönjük a beszélgetést Magyar Attilának, aki legközelebb, tehát tényleg jövő héten fog majd Bodovács Egon bőrébe bújni, és eljátsza újra a Panel Ninjet a Kolocsai Színház deszkáin. Érdemes már most jegyet foglalni, a darabra garantáltan élvezni fogják, mondják az onnan érkezők. Ennyi volt már a térségi magazin műsorunk, a Turmix. Legközelebb ilyen jellegű műsorra jövő szombaton lehet találkozni, most viszont indul tovább az egész napos kívánság műsor, úgyhogy 78-as körzet korona ide, tessék nekem 11 óra után csörögni.
És vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Készült a médiatanás támogatásával.
A média mecenatúra programmal.